John Charles Ryle ige magyarázata 1858-ból. János evangélium a 12. rész 20-tól 26-ig terjedő versekhez. Néhány görög is vala azok között, akik felmének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galilai Betsaidából való Filephez menének, és kérék őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala Filep, és szóla Andrásnak, és viszont András is Filep szóla Jézusnak. Jézus pedig felele nékik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Sokkal több megy végbe az emberek elméjében, mint amiről mi tudunk. A görögök esete ebben az igében jelentős bizonyság erre. Ki gondolta volna Krisztus földön jártakor, hogy idegen emberek távoli országból eljönnek Jeruzsálembe ezt mondva, Uram, mi látni szeretnők Jézust. Kik voltak ezek a görögök? Mit akartak? Miért vágyták látni Jézust? Milyen belső indítékokkal jöttek? Mind olyan kérdések, melyeket nem tudunk megválaszolni. Akárcsak Zákeust befolyásolhatta őket a kíváncsiság. Akárcsak a keleti bölcsek, talán ők is megsejtették, hogy Jézus a megígért királya a zsidóknak, akit az egész keleti világ várt. Elég tudnunk azt, hogy többre értékelték Krisztust, mint Kajafás és az ő egész társasága. Elég azt tudnunk, hogy olyan kielentéseket csaltak Urunk ajkára, melyeket ma is a világ minden részén több mint 150 nyelven olvasnak, tudnilik 1858-ban. Megtanuljuk itt Urunk szavaiból, hogy a lelki életre és dicsőségre halálon át vezet az út. Ha a földbe vetett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. E mondással Urunknak elsősorban az volt a célja, hogy megtanítsa a csodálkozó görögöknek a Messiás országának igazi természetét. Ha úgy vélték, hogy királyt fognak látni, ki hasonlít a világ többi királyaihoz, nagyot tévedtek. Urunk tudatja velük, hogy ő kereszthordozásra jött, s nem koronaviselésre. Nem azért jött, hogy tiszteletben, kényelemben és fényűzésben éljen, hanem hogy gyalázatos és szégyenletes halált halljon. A királyságnak, melynek felállítására jött, keresztrefeszítéssel kellett elkezdődnie, és nem koronázással. Ennek dicsősége nem fegyverrel nyert győzelmekből, nem felhalmozott arany és ezüst kincsekből fog támadni, hanem az ország királyának a halálából. De ez a mondat egy még szélesebb és tágabb vonatkozású leckét is elinktár. Ezáltal Urunk feltette, képes beszéddel szemléltette azt a fenséges alapigasságot, hogy Krisztus halála lelki élet forrása lesz a világnak. Az ő keresztjéből és szenvedéseiből a lelki áldás és haszon nagy aratása fog származni az egész emberiség számára. Az ő halála akárcsak egy gabonamag, kegyelmi áldások és jótétemények gyökerét fogja képezni a halhatatlan lelkek számláthatatlan millióinak. Röviden, az evangélium nagy alapigassága még egyszer feltárul itt, hogy Krisztus helyettes váltság halála, tehát nem élete, vagy csodái, vagy tanítása, hanem halála az, ami gyümölcsöt hoz Isten dicsőségére, és megváltást hoz az elveszett világnak. Ezt a mély és fenséges kijelentést követte egy gyakorlati alkalmazás, mely szorosan érint minket. Aki gyűlöli az ő életét, megtartja azt. Aki üdvözülni akar, legyen kész feladni magát, az életét is, ha szükséges, az üdvössége elnyeréséért. El kell temetnie a világ iránti szeretetét, annak gazdagságával, dicsőségével, élvezetével és jutalmával együtt, azzal az erős hittel, hogy így cselekedve, jobb aratásban részesül úgy itt, mint oda át. Aki annyira szereti a mostani életet, hogy képtelen megtagadni magától bármit a lelke érdekében, végül úgy fogja találni, hogy mindent elveszített. Ellenben az, aki kész mindent eldobni, ami kedves neki ez életben, ha a lelke útjában áll, és kész megfeszíteni a testet annak indulataival és kívánságaival együtt, végül úgy fogja találni, hogy semmit sem veszített. Mástóval veszteségei semminek bizonyulnak nyereségeihez képest. Ezek az igazságok mély gyökeret kell, hogy eresszenek lelkünkben, és önvizsgálatra kell, hogy késztessenek. Épp úgy igaz a keresztényekre nézve is, mint Krisztus esetében, hogy nem lehet élet halál nélkül, nem lehet édes keserű nélkül, nincs korona kereszt nélkül. Krisztus halála nélkül nem lenne élet és reménység a világ számára. Ha nem vagyunk hajlandók meghalni a bűnnek, s megfeszíteni mindazt, ami kedves a test és vér számára, semmi hasznot sem várhatunk Krisztus halálából. Tartsuk szemünk előtte dolgokat, és vegyük fel keresztünket minden nap férfiasan. Az előttünk levő örömért szenvedjük el a keresztet, ne törődjünk a szégyennel, és végül mesterünkkel fogunk ülni Isten jobbján. Önmagunk megfeszítésének és a megszentelődésnek útja bolondságnak és veszteségnek tűnhet a világ számára. Akár csak egy jó mag földbevetését veszteségnek vélné egy gyermek vagy egy bolond. De nem volt még olyan ember, aki ne tapasztalta volna, hogy a léleknek vetve örök életet arat. Megtanulunk még egy dolgot Urunk szavaiból, és pedig, ha azt valljuk s állítjuk, hogy Krisztust szolgáljuk, úgy őt kell követnünk. Aki nékem szolgál, mondja, engem kövessen. A követni kifejezés széleskörű jelentésű, s elménkeli hoz sok ismerős képet. Amint a katona követi parancsnokát, amint a szolga követi urát, amint a tanuló követi tanítóját, amint a nyáj követi pásztorát, úgy kell, hogy kövesse Krisztust a hitvalló keresztjén. Hit és engedelmesség fő ismérvei az igazi követőknek, és mindig láthatók az igazi keresztényekben. Ismeretük lehet csekély, és lehet igen sok gyengeségük. Lelki erényeik lehetnek fejletlenek, és reményük is homályos. De hiszik, amit Krisztus mond, és törekszenek megtenni, amit Krisztus parancsol. És az ilyenekről Krisztus kijelenti, ők nekem szolgálnak, ők az enyém. Az ilyen kereszténységért nem lelkesedik az ember. Egész lényünket követeli, teljes elszántságot, a szív hiteles, teljes hozzáállását. Krisztust névlegesen, formálisan szolgálni könnyű, s a legtöbb embernek ez elég, de követni őt hitben, életteljesen, sokkal több nehézségbe ütközik, mint amit az emberek általában készek felvállalni lelkükre nézve. Kinevetés, kigúnyolás, ellenkezés, üldözés, gyakran csak ezt kapják Krisztus követői jutalmul a világtól. Az ő vallásuk olyan, melynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Róma 2.29. Azonban ne feledjük, az ő követői számára az Úr Jézus nagy, bőséges bátorítással szolgál. Ahol én vagyok, mondja határozottan, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Zárjuk szívünkbe e vigasztaló ígéreteket, s menjünk előre a keskeny úton, félelem nélkül. A világ kivetheti nevünket, mint gonoszt, s kirekeszthet társaságából. De amikor Krisztussal leszünk a dicsőségben, olyan otthonunk lesz, amelyből sohasem vetnek ki. A világ gyalázhatja vallásunkat, s nevethet bennünket, csúfolva kereszténységünket. De amikor az Atya megbecsül minket az utolsó napon, a szent angyalok és emberek gyülekezete előtt, tapasztalni fogjuk, hogy az ő dicsérete többet ér mindennél, kárpótol mindent. Következik János evangélium 12. rész 27-től 33-ig terjedő ige szakasz. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokasság azért, amely ott állt, és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött. Mások mondának, angyal szólt néki. Felele Jézus és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van-e világ károsztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Ezek az igeversek világossá teszik számunkra, mire gondolt Péter, amikor azt mondta, vannak némely nehezen érthető dolgok a Szentírásban. 2 Péter 3.16 Mélységek vannak itt, melyeket nem tudunk teljességgel kikutatni. Ez nem kell, hogy meglepjen minket, vagy megingassa hitünket. A Biblia nem lenne Istentől illetett könyv, ha nem tartalmazna számos olyan dolgot, mely meghaladja az emberi véges értelmet. Minden nehézségeivel együtt van benne ezer és ezer olyan ige, mert a legtanulatlanabb is könnyen megért. Épp itt is, ha alaposan megfigyeljük a verseket, fontos dolgokat tanulhatunk belőlük. Előttünk van itt a versekben először is egy nagy tantétel, közvetett módon megerősítve, bizonyítva. E tantétel az ember bűne Krisztusnak tulajdonítatik. Látjuk a világ megváltóját, Isten örök fiát, zaklatottan, amint lelkében nyugtalankodik. Most az én lelkem háborog, mondja. Látjuk őt, aki képes volt egy érintéssel gyógyítani, egy szóval ördöket kiűzni, s parancsolt a tengernek és a szélnek, s ezek engedtek neki. Nagy lelki agóniában és küzdelemben van most. Hogy lehet ezt megmagyarázni? Azt mondani, amint egyesek teszik, hogy Urunk zaklatottságának egyetlen oka csupán saját kereszthalálának az előérzete volt, semmiképp sem kielégítő magyarázat. Ha így vesszük, joggal lehetne mondani, hogy sok mártír sokkal nyugodtabb és bátrabb viselkedést tanúsított, mint az Isten fia. Egy ilyen következtetés enyhén szólva igen felháborító. Mégis erre a következtetésre hajlanak az emberek, ha elfogadják a modern tanítást, mely szerint Krisztus halála csupán egy nagy önfeláldozási példakép volt. Semmi más sem képes valaha is megmagyarázni Urunk lelki gyötrődését, úgy itt, mint a Gecsemánéban, csak is a régi tantétel, mely szerint érezte, amint lenyomja őt, az ember bűnének terhe. A világ vétkességének hatalmas súlya, mely neki lett tulajdonítva, s mind fején tornyosult, ez volt, ami gyötrődést és mélységes lelki tusát okozott, s ezért kiáltotta, most az én lelkem háborog. Ragaszkodjunk-e tanhoz örökké? Nem csak úgy, mint az előttünk levő igeszakasz megfejtésének kulcsához, hanem mint a keresztény szív vigaszának egyetlen szilárd fundamentumához. Hogy bűneink valóban isteni helyettesünkre lettek helyezve, s ő elhordozta azokat, s hogy az ő igazságossága valóban nekünk tulajdonítatik, és a mi javunkra, számlánkra van írva, Ez ad igazi jogalapot a keresztény ember békességének. És ha valaki megkérdi, honnan tudjuk, hogy bűneink Krisztustól lettek vetve, ilyen ige szakaszok elolvasását ajánljuk neki, mint ez előttünk levő, és kérjük, magyarázza meg ezeket valami más alapelv szerint, ha teheti. Krisztus magára vette s viselte bűneinket, hordozta vétkeinket, bűneink terhe alatt gyötrődött, igen nyugtalankodott lelkében bűneink súlya alatt, és valóban elvette tehát bűneinket. Bizonyosak lehetünk felőle, hogy ez igeileg igazán megalapozott biblikus teológia. Másodszor előttünk van-e versekben egy nagy titok, megfejtve vagy feltárva. E titok az, hogy lehetséges nagy belső lelki tusakodás bűn nélkül. Nem tehetjük, hogy ne lássuk ez ige szakaszban áldott megváltónk rendkívül nagy tusakodását, lelki, szellemi, mentális tusakodását. Ennek mélységéről és intenzitásáról valószínűleg igen keveset tudunk felfogni. De a gyötrelmes kiáltás, most az én lelkem háborog. E komoly kérdés, mit mondjak? A szenvedő test és vér imája, Atyám, ments meg engem ez órától. Az alatatos vallástétel vagy megvallás, de azért jutottam ez órára. A teljesen alárendelt akarat kérése, Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Mindezek mit jelentenek? Bizonyára csak egyetlen válasz lehetséges. Ezek a mondatok Urunk bensőjében vívott küzdelméről beszélnek. Egy harcról, mely annak természetes érzelmeiből fakadt, aki tökéletes ember volt, és mint ember képes volt mindennek elszenvedésére, amit ember szenvedhet. Mégis ő, aki benne küzdelem végbe ment, Isten szentséges fia volt. Ő benne nincs bűn. 1 János 3:5. Igaz forrás van itt Krisztus minden igaz szolgája számára, amire fel kell figyelniük. Tanulják meg Uruk példájából, hogy a lélek belső küzdelme önmagában szükségszerűen még nem bűnös dolog. Úgy hiszük, túl sokan, mivel nem értik meg a dolgot, nehézkesen, megterhelten járnak egész életükben mennbevivő útjukon. Úgy képzelik, nincs igazi lelki életük, mivel küzdelmet tapasztalnak saját szívükben. Nem hajlandók megvigasztalódni az evangéliumban, mert érzik, hogy egy harc folyik bennük a test és a lélek között. Nos, figyeljenek fel Uruk és Mesterük tapasztalatára, és vessék el csüggesztő félelmeiket. Tanulmányozzák át az Úr szentjeinek tapasztalatát minden korban, Páltól elkezdve, és értsék meg, hogy amint Krisztusnak lelki tusái voltak, úgy a keresztényeknek is számítaniuk kell ezek átélésére. Helyet adni a kételyeknek és hitetlenségnek bizonyára téves dolog, és ez elrabolja békességünket. Megfoszt tőle. Kétségtelen van hit hiányából fakadó, hit nélküli levertség, mely vétkes, s ennek ellene kell állni. Ebből meg kell térni, s oda kell hozni a forráshoz, hol minden bűntől van tisztulás, és megbocsátatik. De egyszerűen a harc, küzdelem és tusakodás puszta jelenléte a szívünkben, önmagában nem bűn. A hívő megismerhető belső küzdelmeiről, épp úgy, mint belső békéjéről. Hiteles ismertetőjele mind a kettő. Harmadszor e versekben egy nagy csoda van elénk tárva, bemutatva. Ez a csoda a mennyei hang, melyről olvasunk e szakaszban. Egy hang, mint oly világosan hallottak, hogy a nép azt mondta, menj dörgött. S a hang kijelentette, megdicsőítettem a nevemet, és újra megdicsőítem. Ez a csodatos hang háromszor hallatszott Urunk földi szolgálata során. Hallották megkeresztelkedésekor, amikor az egek megnyilatkoztak, és a Szentlélek leszállt rá. Aztán hallatszott megdicsőülésekor, amikor Mózes és Illés megjelentek neki egy időre, Péter, Jakab és János előtt. És most itt Jeruzsálemben, tanítványok és hitetlen zsidók vegyes tömegében. Tudjuk, mindegyes alkalommal az Atya Isten hangja volt ez. De hogy miért hallatszott-e hang csak ezen alkalmakkor, ezt nem tudjuk. Csak sejtésekre hagyatkozhatunk. A dolog túl mély ahhoz, hogy most részletekbe bocsátkozzunk. Legyen elég számunkra azt hinni, hogy a csoda az Atya Isten és a Fiú Isten közti meghitt töretlen egységet hivatott jelezni. A Fiú egész földi szolgálatának ideje alatt. Teste töltése idején nem volt olyan időszak, amikor az örök Atya ne lett volna szorosan mellette, bár emberi szemnek láthatatlanul. Úgy szintén higgyük, hogy egy csoda célja az volt, hogy jelezze a kívülállóknak, a Fiút az Atya teljességgel helyesli és elfogadja, mint Messiást, megváltót és az ember szabadítóját. Ezt a helyeslést az Atya háromszor látta jónak hang által jelezni, mint ahogy jelekkel és csodákkal is, melyeket a Fiú az ő nevében hajtott végre. Ezeket tehát mind hihetjük. De mindezek elmondása után is meg kell vallanunk, hogy a hang rejtélyes és titokzatos volt. Csodálat és tisztelet tölthet el olvasásakor, de képtelenek vagyunk megmagyarázni. Végül előttünk van ezekben a versekben egy nagy profécia, meghirdetve. Az Úr Jézus kijelentette, én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. E szavak igazi értelme felül csak egy vélemény lehet minden becsületes elmében. Nem azt jelentik, amire gyakran hivatkoznak, hogy ha megfeszített Krisztusról szóló tanítás az igehirdetők és tanítók által magasra emeltetik és felmagasztaltatik, akkor ez vonzó erővel hat a hallgatókra. Ez tagadhatatlan igazság, de nem az ige értelme. Nem erre az igazságra vonatkozik. Itt egyszerűen arról van szó, hogy Krisztusnak a kereszten való halála erős vonzó hatással lesz az egész emberiségre. Mint helyettesünk és bűneinkért való áldozat halála nagy sokaságot fog vonzani minden nemzetből, hogy higgyenek benne és fogadják őt, mint megváltójukat. Azzal, hogy keresztre megy értünk, s nem földi trónra lép, egy dicső királyságot állít fel a világban, és megszámlatatlan alattvalókat gyűjt magának. Hogy mennyire átfogóan teljesedett be a profécia az elmúlt 18 évszázadban, erre az egyház történelem bőséges bizonyság. Valahol csak a megfeszített Krisztus hirdettetett, és a kereszt története annak teljes jelentőségében feltárult, lelkek tértek meg, és lettek Krisztushoz vonzva. A világ minden részén. Épp úgy, mint hogy a vas reszelékeket magához vonzza a mágnes. Egy igazság sem felel meg oly pontosan Ádám minden gyermekeinek a szükségeire, bármilyen színűek, bármilyen földrészen éljenek, és bármilyen nyelven beszéljenek, mint az, mely a megfeszített Krisztusról szól. És a profécia beteljesedése még nem ért véget? Egy még magasabb csúcsot fog elérni. Közeleg a nap, amikor minden térd meghajol a megöletett bárány előtt, és minden nyelv vallani fogja, hogy ő az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ő, aki felemeltetett a keresztre, a dicsőség trónján fog ülni, és eléje gyűjtetnek mind a népek, barátok és ellenségek, mind a maguk rendjében ki lesznek vonva sírjaikból, és megjelennek Krisztus ítélőszéke előtt. Vigyázzunk és várjuk komolyan azt a napot, hogy az ő jobbja felül találtassunk.